Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult az Otthon Start programiroda internetes aloldala, amely az első lakásvásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat. Jelentette be a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán. Panyi Miklós közölte, a honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány közötti konzultáció induljon. Szeptember 1-én megkezdődik egy nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete, írt a közleményében a Honvédelmi Minisztérium. Kiemelték, a nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat végrehajtása kapcsán fokozott közúti, vasúti, illetve légi jármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján. Az akció keretében helikopterekkel végrehajtott kutatómentő gyakorlatot tart szeptember 1 és 5-e között a Mátra térségében a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár, jelezték. A kormány intézkedéseinek köszönhetően már csak nem 1000 diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a Pest vármegyei Zsámbékon. Maruzsa Zoltán elmondta, a kormány 2024. szeptemberétől biztosította, hogy a Kréta rendszerben minden végzős középiskolásnak elérhető volt a tanévben az ingyenes KRESZ és az egészségügyi tanfolyam. Az államtitkár kiemelte, a most kezdődő tanévben fontos változás lesz, hogy már nem csak a végzős középiskolások végezhetik el a Kréta rendszeren keresztül a két tanfolyamot, hanem 16 éves kortól mindenkinek nyitva áll ez a lehetőség. Ezt azért biztosítják, mert bizonyos okok miatt vannak olyan diákok, akik nem 18 éves korukban fejezik be a középiskolát, fűzte hozzá. A szakképzés Magyarország egyik legnagyobb ereje lett, amely nem csak munkát, hanem méltóságot, biztonságot és jövőt is ad. Jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter az országos szakképzési tanévnyitón Miskolcon. Hankó Balázs, a Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum szakképzőiskola és kollégiumban úgy fogalmazott. A szakképzés olyan erő, ami nem csak a fiatalokat, családokat, hanem az egész nemzetet tartja és emeli fel. A tárcavezető szerint ehhez motivált diákokra van szükség, és a közhiedelemmel ellentétben ez meg is van, hiszen 10-ből 6 diák választja a szakképzést az általános iskola befejezése után. Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarországon a fiatalokat a szakképzés adta lehetőségek mellett az elindulásban is segítik. Példaként említette a kamatmentes munkáshitelt és az Otthon Start programot. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az országos szakképzési tanévnyitón beszédében elmondta, Magyarországon számos hiány szakma van, így ezek elsajátítása biztos megélhetést és fejlődést ad a diákoknak. Úgy fogalmazott, egy jó szakma a tudás mellett közösséget, megbecsülést és stabilitást is ad. Az ukrán-magyar határszakaszon 8280-an léptek be Magyarországra pénteken, közölte az országos rendőrfőkapitányság a táviratirodával. A beléptetettek közül a rendőrség 76 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon általában gomoly felhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, de reggelre előbb a Nyugat-Dunántúlon, estére pedig keletebbre és zömmel megszűnik a csapadék. Az északnyugati-nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Bartók Beáta zenei szerkesztő, és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Edelénybe és Cserépvárajára megyünk. A magyarok kenyere a 15 millió búzaszem kárpát-medencei búza összeöntésének egyik résztvevőjével beszélgetek a következő percekben.
Dépete István vagyok, Beregsurányból jöttük ide Edelénybe a magyarok kenyere ünnepélyes búza összeöntési ünnepségre. Minden éven sor kerül erre a nagyszerű eseményre. Kárpát-medence gazdálkodói, népei, hazafiak, magyar emberek jó érzéssel összegyűlünk, és számba vesszük az elmúlt évet. Ezzel a búza adománnyal a gazdálkodók a magyar egységet, a rászorulókat segítségéül teszi, és mindig jó helyre kerül ez az adomány.
Nagyjából azért tudják, mondjuk a rádió hallgatók is, meg elhangzott már itt az előadásokban is, de ön hogyan került ide? Megkérdeztem amott az egy csapatot, őket meghívták.
Hát Agrárkamara, Magosz, végül is ennek a fő mozgató rúgója a kamara és a Magosz, de Jakab István elnök úr a fő szervezője ennek. A Vásárosnöményi Gazdakör tagja vagyok, és gyakran lelátogat elnök úr, és a Kárpát 2022 tavaszán kitört háború idején egy hit szerepét töltöttük be a családommal, egy raktárhelyiséget biztosítottunk, egy ilyen hidat ugró deszkát jelentett a telepünk, és innen ered ez a kapcsolat. S menet közben bekapcsolódtunk a Magyarok Kenyere búzagyűjtő 15 millió búzaszem programjához, és egy gyűjtőpont is vagyunk. A gazdatársaimmal adakozunk, és ezzel is hozzá járulunk a Kárpát-medence rászoruló magyar embereinek a segítségé nyújtásához.
Most már értem, nem véletlenül van akkor természetesen itt, és hát megmutatja, amelyik van, tehát akkor buzát is hozhatott volna, vagy hozott is.
Gyűjtjük, és a nyíregyházi megyei szinten a Hasszó Kft.-hez szállítjuk be, és ott megőrlik a búzát, és már a kész lisztet adjuk gyermekotthonoknak, idősek otthonának, és akár ilyen rászoruló elesett embereknek. Ez nekünk sok kicsi sokra megy alapon, egy ilyen lelki feltöltődés is, hogy nem annyira nagy az adomány, de a sok kicsi, mint mondtam, sokra megy, egy ilyen lelki feltöltődést is ad nekünk, és egyéb egyszer ide eljövünk, a kárpátaljai, a felvidéki, délvidéki, muravidéki és a hazai gazdákkal találkozunk egy évben egyszer, és egy ilyen nagyszerű érzés, és egy évig elég abból, hogy táplálkozunk, hogy a közösségünknek valamit adtunk, és már akkor nem éltünk hiába. Tartjuk azt a mondást, hogy Isten, haza, család, ez a hármas pillér, ez nagyon erős alapokat ad a magyarság megmaradásához.
Sokat tesznek a gazdák a magyarságért, igaz, hogy ugye harcolni is kell bőven, de azt mondta ön, hogy hát nem csak nekünk nyilatkozik, hanem néha-néha még a országos nagy rádiónak, a Kossuthnak is megkeresik. Hát, hogyha valakit megkeresnek, az azt jelenti, hogy egészen biztos, hogy ismert azon a vidéken.
Gazdálkodó vagyok, húsmarha tenyésztéssel foglalkozom, és nagyon sok ilyen gazdálkodási aktualitásokban, a Hajnal Tájt falurádióban szoktam az aktualitásokról nyilatkozni. Hát ugye nincs két egyforma év, és azért mindig egy ilyen tájékoztatást ad ezen a vidéken, hogy most éppen milyen éghajlati, piaci és egyéb kihívásokat kell megharcolni ahhoz, hogy talpon maradjunk.
Ugye a Tisza hát az ország kevésbé ismert része, sajnos amióta ugye lecsatolták, ott most voltam Garbolcon, pontosan a legkeleti pontja ott a kicsi hazánknak, nem a Kárpát-medencének, a kis hazánk legkeleti pontjánál. Nagyjából úgy kell elképzelni azt a helyet is, ahol ott a Tisza mentén önök gazdálkodnak, termelnek. Nincs nagy vízhiány?
Vízhiány már évek óta van. Szatmár-Beregi térségről beszélünk. Ugye régen volt a tiszai árvízrendezés, vízrendezés, síkvidéki, domvidéki. Az volt a cél, hogy minél nagyobb táblákat alakítsanak ki, és a víztől visszahódítani a termelés javára a területeket. És most bizony megfordult a kocka, mert most már szemléletváltásra és gyors cselekvésre van szükség, hogy a víznek minden cseppjét megtartani, megmenteni, mert ugye az élet legfontosabb alkotója a víz. Ez, ha nincs, vagy kevés van belőle, akkor a tájat tönkre teszi, és élhetetlenné. Persze nagy elmaradás van, mert a rendszerváltáskor, ugye a mezőgazdaságban új világ következett, és a szocializmusban még a drénezés, talajjavítás, öntözés több figyelmet szántak, de így az egyéni magánvilágban ez most kicsit visszaszorult, és épp ideje, hogy most már ebből is foglalkozzanak az országban. A szakemberek most már erre komoly szándék is van, mert képült az úthálózat, most már a vízgazdálkodását kell rendbe tenni, mert enélkül az ország halott lesz.
Sivatagosodna, hogyha hagynák, ugye gátátvágással Tiszadobnál indították el ezt, azóta most kezdődik, még csak hogy észhez, fejünkhöz kapunk, hogy bizony az ország középső részén már ott a homokhátságokon már nagy problémák vannak, de itt még a Tisza mentén lehet legeltetni is, ugye?
A Szatmár-Bereg tájképi fő eleme a fás legelős táj. Enyhén savanyú réti agyagtalaj van, ami...
A szózat után azért még két-három gondolat még benn maradt önnél is természetesen, de hát itt illő felállnunk a nagy ünnepséget.
Öntözéssel még, hogyha visszatérhetünk, tehát most az elsődleges lépés az, hogy a régi csatornákon fenékküszöböt állítható zsilipeket kell beállítani, hogyha tényleg az égi áldás megérkezik, akkor ott a vízmegtartásról lenne szó, hogy a vízügyi társaságok, tehát szakemberek beterveznék, hogy hol csak a felesleges vizet elengedni, mert állítólag most annyi víz ki is távozik az országból, mint amennyi befolyik, tehát ezzel kellene jobban sárfálkodni, és persze erre ráépíteni erre a vízmegtartásra az öntözéses rendszert, tehát ez egy hosszabb folyamat, de viszont sürgető problémát jelent ez a gazdálkodásnak, mert ma már öntözés nélkül elképzelhetetlen a gyümölcs, zöldség, de lassan már a szántóföld és a gyepgazdálkodás is megigényelni az öntözést, vízmegtartást.
Ugye a 21. század aranya a víz. Mindenképpen a búza élet, de a víz is élet természetesen. Nagyon jól összetalálkozott most ez a két dolog. Egyébként akkor még az ön idejében, illetve a gyerekei idejében talán még úgy lehet mondani, hogy megmarad ez a természeti adottságunk, ha jól sávfárkodunk vele, nem küldjük el a vizet oda le a Fekete-tenger környékére.
Nagyon jó szakembereink vannak, és hát persze kell állami hozzáállás kormányzat részéről, hogy itt komoly megvalósítás legyen, mert ugye a fegyverek stratégiai, az energia, most már az élelmiszer, a víz, ezek olyan, most a gyógyszerek, olyan stratégiai dolgok, ami nagy értéket fognak a jövőbe képviselni, mert ugye hát globális felmelegedés, éghajlatváltozásnak részesei vagyunk, és ezek nagy kihívások előtt tartják az emberiséget, de ez megoldható. Ezért lenne jó, hogyha nem a háborúval foglalkoznánk, hanem ugye a katasztrófákkal, a viharok lelassításával és a földet megöntözésével előrébb haladnánk, tehát az energiát, a pénzt, a fáradtságot erre kellene fordítani, és az emberiségnek sokkal jobb lenne.
Nagyon szépen köszönöm, minden szavát inni kell az embernek, nem csak a vizet, hanem azt is, hogy hogyan kell megvédeni saját életünket, saját érdekünkben. Jó munkát ehhez, szóban is, és hát tettekben is. Jó egészséget!
Nagyon szépen köszönöm, és egy zárszóként, ha megengedi, hogy az előbb beszéltük, Földön az emberiség, a 10 parancsolat, ami egy használati utasítás a földi együttéléset, ez a nemzetek, emberek között, hogyha mindenki ezt igyekezne betartani, akkor nem lenne háború, nem lenne ennyi katasztrófák, békesség és öröm lenne a földön. Ezt kívánom minden föld lakójának és a magyar nemzetünknek.
D. Pete István beregsurányi gazdát hallották. Az edelényi búzaösszeöntéskor. műsorunk folytatásában a Cserépi vár falaihoz megyünk, ahol Szörényi Gáborral, a Herman Ottó Múzeum igazgató helyettesével beszélgetek.
Igen, meg kell fogni a munkát, bőven van nekünk. A nyár elején befejeztük a régésztábort, és feltártunk nagyon jelentős falszakaszokat Cserépvárában, és már a nyár elejé régésztábornak is az volt az elsődleges célkitűzése, hogy előkészítsük itt a nyár végi, ősz elejé romkonzerválásra a munkaterületet, és most immáron az ötödik munkanapon vagyunk, amikor nem csak feltárunk falakat, nem csak várat kutatunk, hanem most várat építünk. Hát egy egészen más érzés ez egy régész számára is, és azt gondolom a kollégámnak, Sárközi Sebestyén építésznek is egészen más érzés, hogy nem csak dokumentáljuk a romokat, hanem most éppen emeljük felfele a falakat.
Ugye ilyenkor már lebontották, nem fognak találni esetleg újabb leleteket, vagy semmi nincs kizárva.
Nem, most már itt véletlenül nem találunk újat, hiszen itt a korábbi feltárások során gyakorlatilag a falak területén mindent feltártunk, ledokumentáltuk, komoly térinformatikai felméréseket, fotogrammetriai felméréseket készítettünk, és ez alapján elkészült tervdokumentáció mentén nekiláttunk most itt a kőműves munkának, amikor már ténylegesen rakjuk a falakat.
Tehát az a hal, melyek ez a délkeleti?
Keleti.
Keleti? Erdőből nem látok ki, mert amott lesz a nyugat, vegy lefelé a nap, tehát a keleti fal, ez volt a legépebb, amit érdemes újra alkotni, vagyis hát hasonlóvá tenni, mint volt, mert ugyanolyan nem lesz.
Az az igazság, hogy ennek egy nagyon érdekes története van magának, a várnak, illetve a pusztulásnak van egy nagyon érdekes története, ugyanis a középkori várat, amit utána a török korban átépítenek, ezt végül is a 18. században szinte mondhatni kőbányaként szétbontják, és ez a kőbányászatnak az volt az oka, hogy a vár alatt megépült egy kis kastély, és a kis kastélyhoz evidens kőbányaként hasznosították a várnak az építőanyagát, de még a felmenő falakat, még a faragott köveket elhordták, addig a falaknak a külső oldala az a saját törmelékével itt a 18. század óta egészen a 20. századig folyamatosan töltődött. És ez a eróziós feltöltés, ez igazából megóvta a falaknak a külső síkját, akár 4-5 méter magasan is. Ugyanakkor azért természetes, hogy ettől függetlenül az idő vasfoga itt is bele-bele harapott, és hát ezeket a kirohadásokat, ezeket a falsíkoknak a kiszakadását, a falmagoknak a megerősítését igyekszünk most megcsinálni, hiszen hogyha valamit feltártunk, akkor azt nem szabad úgy otthagynunk, hiszen az időjárás, a csapadék, a téli fagyok, azok tönkre tennék, ezért hát a romkonzerválásnak kifejezetten az a célja, hogy egyrészt állagvédelme részesítsük a falakat, másrészt azért adjunk neki egy olyan formát, ami már közelít ahhoz a elképzelt valósághoz, hogy hogyan is nézhetett ez ki, még romos állapotában is, de újonnan.
Ugye az ember azt gondolná, hogy a feltöltődés általában olyan helyeken van, ahol folyó lerakja a hordalékot, és akkor úgy egyre magasabb lesz. Itt a szél játszott főképpen akkor szerepet, meg a növények a feltöltődéssel. Mennyi lehet 20-30 centi rárakódás a falakra?
Nem, ez gyakorlatilag a nullától a több méter vastagságig, hiszen ez úgy keletkezett, hogy amikor kibányázták itt a 18. századi eleink a kastélyépítéshez a várfalakat, akkor a belső falak megszűntek létezni. Viszont abban a pillanatban, amikor a belső falak megszűntnek, és mint egy gátként eltűnnek onnan, onnantól kezdve a belső törmelék, az az építési törmelék elkezd kierodálódni a gravitáció hatására. Minden a hegy tetejéről értelemszerűen a hegy lába irányába folyik, fut, és ez egy ilyen szoknyaként képződött, és szoknyát képezett a falak tövében, és ez magasabb régiókban gyakorlatilag néhány centiméter, a mélyebb régiókban meg több méter vastagságú törmelék is. Hát ezeket távolítottuk el a feltárások során, és hogyha itt a várban elindítanánk egy szisztematikus törmelék elhántást, akkor gyakorlatilag körbe tudnánk érni. Most ugyan a keleti oldalon dolgozunk, a nyugati oldalon ugyanilyen impozáns magas falak láthatóak, de ez a két oldal, hogyha elhántanánk ezeket a törmelék rétegeket, akkor ez összeköthető lenne, és egy roppant impozáns, több méter magas rom bontakoznak ki a földből, amit azért nem teszünk meg, mert a feltárás az egy egyegységnyi idő és költséget jelent. Ugyanakkor a rom konzerválása, megerősítése, állagvédelemben részesítése, a látogatók számára bemutatása, az mondjuk tízszer annyi munkát, tízszer annyi költséget igényelne. Ezért hát az ember felelősség teljesen csak annyit tár fel az ásatások során, amit belátható időn belül tud is konzerválni.
Pénz, idő, ember, ugye? Tehát szakember főképp a régész. Meg lehetne ezt satszolni, hogyha lenne megfelelő mennyiségű mind a három, idő, pénz, meg paripa, és akkor mennyi idő alatt lehetne visszaállítani hasonlóvá, mint amikor a rom előtti állapot volt, tehát a 18. század eleje, hogyha jól értettem.
Ez is biztos, hogy több éves munkát jelentene, inkább évtizedben lehetne mérni ezt az időtartamot is, amit mi nem rekonstruálni akarunk, nem falakat szeretnénk felépíteni, már csak azért sem, mert amikor a barokk korban szétbontották magát a várat, akkor olyan szintű volt ez a pusztítás, hogy azok a helyiségek, palotaszárnyak, épületek, amik a vár belsejében, vár magjában voltak találhatók, azok gyakorlatilag a szikla felszínig el lettek pusztítva. Tehát ezeket már elméletben sem tudjuk rekonstruálni, viszont ez a önmaga törmeléke, ami szoknyaként a falaknak a külső oldalát feltöltötte, ez a külső falakat olyan magasságban megőrizte, hogy ha már azokat feltárjuk hosszú-hosszú évek során, és azokat konzerváljuk, már akkor a látogató egy valóban egy impozáns várba tud belépni, több méter, akár megközelítő talán még a 10 métert is azoknak a falaknak a magassága, amik itt van, itt hevernek most is a lábunk alatt, csak munka van bele bőven, és hát itt elhangzottak a különböző szakemberek, szakmunkák, amiket csinálunk, de akikre még nagyon szükség van, az a egyszerű segítő önkéntesek is, hiszen itt azok a kövek, amiket a feltárások során depóniába hordtunk egy-egy pontján a várnak, azokat bizony a kőműves kezébe oda kell tenni, a kőműves meg most már legalább 3-4 méterrel a fejünk fölött jár egy állványzaton, és hát nem egyszerű felrakni 20-30-40 akár 100 kg súlyú köveket, tehát itt a fizikai erőre, az erős emberekre is igencsak szükség van.
Felé jövet láttam egy kislányt, nem kislány volt már, hanem egy kicsit úgy diák korban, vagy egyetemista korban lehetett. Hát ő is elég erős volt, de hát azért sok fiatal fiú kellene, ugye, akik megfogják a munka végét, de én nem azt mondom, hogy a kislány nem dolgozott jól, biztos jól dolgozott, csak éppen azért több ember kéne ide ahhoz, hogy jobban haladjon.
Nem feltétlen sok emberre van szükség, hanem a létszámnak a folyamatosságára van szükség. Tehát vannak olyan munkanemek, a kövek felszállítása, amit néhány óra alatt sok emberrel meg lehet csinálni, de amikor rakjuk a falakat, akkor bizony a kőművesnek kell a kezébe adni, a kőművesnek azért be kell forgatni azokat a köveket, meg kell találni azt a követ, ami éppen oda illik, hiszen azért nem mindegy, hogyha falsíkot rakunk a falnak a kérgét, akkor ott ugye egy homlokkal, egy sík felülettel rendelkező nagyméretű követ kell úgy bepászítania, hogy utána a következő sort onnan tudja indítani, és a falnak a textúra figurája az továbbra is megőrizze az eredeti törökkori formát. Hogyha falmagot rakunk, oda egyszerű tört köveket kell rakni. Aztán időnként ki kell egyenlíteni a szinteket, olyankor meg a lapos köveket kell keresni, tehát ez egy kicsit ilyen puzzle-szerű játék. Visszatérve egyébként a hölgyre, aki lefelé sétál, azért meg kell említeni név szerint őt is, illetve az édesapját is. Ő Takács Rebeka, az édesapja az pedig Takács József, mindketten cserépvárai lakosok, és Takács József a cserépvárai kőműves mester, aki ennek a munkának a kőműves főnöke, vezetője, fantasztikus erővel és nagyon jó szemmel rakja a falakat. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és a családjára is, meg a lányára is, hogy igazán ők is ugyanúgy megfogják a munka végét, annak ellenére, hogy egy fiatal, vékony lány, akit látott, ennek ellenére ő is ugyanígy lapátolt, rakta a követ, rakja a falat, tehát itt, akik ide feljönnek cserépvárra, mindenki borzasztó nagy élménnyel távozik, ugyanakkor természetes, hogy mindenki jóleső fáradtsággal megy innen, mert a nap végén azért a köveknek a felrakása, bepászítása azért az egy kemény fizikai munka.
A betonkeverő most megállt egy pillanatra, lehetséges, hogy már elég maltert kever, ugye nem betont. Nézem itt a falat, itt nem volt malter, hanem mész volt, ugye?
Az fontos megemlíteni azt is, hogy ez műemléki úgynevezett traszhabarcs, amit bekeverünk, tehát ez nem tartalmaz cementet, ez pusztán mész és homoknak a keveréke. Ez egy műemléki előírás, teljesen természetes anyagokat használunk itt az építkezés renoválás során, ugyanolyan anyagot, mint amit akár a középkorban vagy a törökkori ember is elő tudott állítani.
De itt gondolom, hogy úgy volt, hogy eszet közé rakták és ráöntötték a vizet, és úgy szilárdult meg.
Igen, van az úgynevezett szendvicses falstruktúra, falrakási mód, amikor ugye megrakják a külső, illetve a belső falsíkot, azaz a két kérget, azt azért egy szilárdabb, halmazállapotú habarccsal, és aztán a közeit már apró tört kövekkel feltöltik, ugyanígy feltöltötték régen mésszel, és aztán belocsolták, beöntötték, és akkor beoltódott, és akkor ebből lett egy úgynevezett szendvicses szerkezet. Most is egyébként picit hasonló módon dolgozunk, tehát itt a Takács József kőműves mester felrakja a külső falsíkot, az beforgatja, szépen kijelöljük neki művezető kollégámmal a síknak a dőlésszögét, ez nem csak függőleges, hanem sőt, itt az érdekessége, hogy ez egy törökkori típusú, törökkori fal, törökök rakták, még a dátumát is tudjuk, hogy 1614-ben készült ez a fal, és ez egy döntött falsík, aminél picit máshogy kell rakni, jobban oda kell figyelni, hogy a textúrája, a dőlése az ne térjen el az eredeti formáktól. Ez, amire roppant módon figyelünk, hogy a később a látogató, amikor feljön ide, akkor igazából azt lássa, hogy valóban így nézhetett ki egy törökkori vár.
Milyen vastagságú falakat kellett idehúzni? Ez úgy tűnik, mintha igaz, hogy most bennőtte az erdő, mintha nem is igazából lehetett volna komolyabb, nagyobb vár. Nem kellett volna nagy erődítmény, hanem inkább palotak belül, kívül pedig hát egy kis védelem a gyors támadás ellen, de tartósan nem igen bírt volna ki egy ostromot.
Maga a vár egyébként két részből áll. A belső vár mag az egy kővár, még a külső vár az egy lapos teraszgyűrű, és ez a terasz egy úgynevezett palánk szerkezet, tehát egy faföldszerkezetes struktúra volt. Mi most ugye a konzerválás során értelmszerűen a belső várat erősítjük meg. Egyébként a falazat az nagyon vastag, mégpedig azért, mert a középkorban még valamikor a 15. század magasságában egy másfél méter vastag falat raktak a középkori tulajdonosai. Aztán, amikor a tűzfegyverek megjelentek, és a környéken nem utolsó sorban megjelent a török, tehát akkor már stratégiai okai is voltak, hogy meg kellett erősíteni a várat. Most akkor ezeket a várakat nyilván, ezeket a vékony falakat meg kellett vastagítani. No, de itt a régészeti feltárások azt mutatják, hogy nem is a magyarok, a 16. századi magyarok voltak, akik itt a várfal megerősítésében tüsténkedtek, hanem már a török uralom alatt, ami 91 esztendeig zajlott itt, 1596-tól 1687-ig volt török birtokban Cserépvár, és ebben a periódusban, említettem, 1614-ben van egyetlen egy olyan okleveles forrásunk, hogy nagyobb összeget kap Isztambulból az egri vilajet, és ebből a nagyobb összegből az egri központi dzsámit, és emellett cserépvárát is renoválták. Tehát ezeket a döntött falsíkú vastag falakat, ezeket ehhez az időszakhoz és ehhez a történeti eseményhez tudjuk kötni.
Rajzok vannak, egyébként maradtak meg róla úgy, hogy esetleg vissza lehetne állítani, vagy pedig hát csak a képzelet az, ami hozza felülről megnézni, hogy hogyan is nézhetett ki.
Két ábrázolása ismert a várnak, egyik a 1596-ból, amikor elfoglalják a törökök, a másik pedig 1688-ból, egy évvel a visszafoglalást követően, egyik a másiknak a másolása. Tehát igazából az eredetire, tehát az első rajz 1596-os tarthatjuk esetleg olyannak, hogy abból kiindulhatnánk, de mivel ez csak egy háttérábrázolása az egri ostromnak, ezért vélhetően inkább csak fikcióról van szó. Szeretném azt hinni egyébként, hogy az ott lévő falak azok valóban így néztek ki, de olyan picike az ábrázolás, hogy ha felnagyítjuk se, nagyon leszünk okosabbak tőle, és az alapján nem fogjuk tudni rekonstruálni itt a falakat.
Ugye nem olyan nagy várnak számított, inkább élelmiszertárolásra, meg hát az útnak a védelmére, tehát nem olyan, mint az egri, hanem sokkal kisebb. Több ilyen kis vár is volt itt, gondolom, a környéken. Hát a Diósgyőrihez nem is lehet hasonlítani, csak ez ilyen útvédő kisebb vár, nem?
Ennek a várnak van egy nagyon érdekes szerepe, mégpedig a úgynevezett gabona tároló vermek, amik meghatározzák ennek a várnak a valós funkcióját. Ugyanis maga a vár, cserépvár, mellette sirok, illetve szarvaskő, ez a három szatelit erődítés, ami Egert körbeveszi, és ez a három elővár, nevezzük talán így, volt az elővédműve, előretolt védműve az egri központi erődnek mind a magyar időszakban, 1596-ig, és aztán 1596-tól a török érában is ez a három vár jelentette az elővédművet, és ezen kívül Cserépvárnak kifejezetten ez volt a fő funkciója, hogy az itt lévő 12 hatalmas gabonatároló verem, amiben több száz köbméter gabonát tudtak tárolni, ezt a gabonát a nyilván azért tároltak ekkora mennyiséget, mert volt akkora létszám, és ez az akkora létszámú katonaság nem máshol volt, mint az egri központi erődben. Innen látták el gabonával, ez egy gabona disztribúciós központ volt.
Hát ugyan az alföldi részről szedték össze adóba, vagy pedig hát elrabolták, és akkor itt volt az élelmiszer tartálya az egri várnak. De ez a három vár akkor el tudta látni az egri törököket, bár ott nem csak várban voltak törökök, gondolom, hanem máshol is, az egész települést szinte belakták akkor valószínű.
Minden bizonnyal így volt, tehát ezek a várok nem csak pusztán védelmet jelentettek, hanem raktári funkciót is betöltöttek, és hát Cserépvár azért is tudott raktári funkciót betölteni, mert az itt lévő riolittufa kőzet, ez a puha, jól faragható, de ugyanakkor stabil szerkezetű kőzet, mind a mai napig kiválóan alkalmas akár pincéknek a kifaragására, vagy egy korábbi időszakban a kaptárköveknél, a kaptárfülkéknek a kifaragására, és ugyanígy alkalmas volt a középkor folyamán ezeknek a gabonatárló vermeknek a kialakítására.
Ugye a várak most már nem arra szolgálnak, amire eredetileg, de turizmus talán fellendíti eléggé. Gondolom, hogy a cserépi polgármesternek is az a vágya, vagy ötlete, hogy itt azért legyen egy kis mocorgás. Mikor lesz látogatható egyébként?
Folyamatosan látogatható, és ennek nagyon is örülünk, mert akár az ásatáson, amikor itt voltunk nyár elején, akár most nyár végén is, mindig jönnek a turisták. Szép időben gyakorlatilag napi szinten több tucat látogatója van a várnak, és ez óriási öröm számunkra, hogy ilyen érdeklődés van a vár iránt, és épp ezért végezzük a falaknak a konzerválását is, hogy minél több látható legyen belőle, és mivel a vár együttesen értelmezendő a gabonatárló vermekkel, ezért középtávú célunk az, hogy ezen egy olyan bemutató ösvényt, egy olyan bemutató utat alakítsunk ki, összekötvén a várat, a vermeket, a egykori kastélynak a területét, ami ezt az egész történetet kereken elmeséli a látogatók számára 21. századi múzeológiai módszerekkel.
Hogyha ezek megvannak, akkor a turista nem azért a párkőért jön ide, de azért is, meg a történelemért, a történetért, de hogyha már itt van, akkor valamit költ, és akkor a falunak egy kis lehetőség arra, hogy életben maradjon, mert hát bizony, hogy a kisebb falvak szinte mind pusztulnak el. Ez a vár hozzájárulhat Cserépvárnak, a Cserépvár aljának a jövőjéhez, ugye?
Így igaz. Tehát névadó vára, tehát innentől kezdve elsődleges desztinációja kell, hogy legyen a falunak, és tényleg látjuk, hogy az is, de így együttesen bemutatva és értelmezve, a látogató számára elmesélve a történetet, és láttatva az egykori falakat, hát így nyer értelmet majd az, hogy még többen jöjjenek ide túrázni.
Ha jól hallottam, nem biztos, hogy jó volt a balfülem, amikor hallottam, hogy lesz az itt talált leletek, nem is tudom, minek mondjam másképp, nek a bemutatását is tervezik. Nem itt, hanem valószínű, hogy lent egy bemutató teremben a faluban.
Ennek egyébként minden évben megszoktuk találni az alkalmat, ugyanis az 1687. október 30-a az a dátum, amikor a töröktől visszafoglalták a keresztény seregek magát Cserépvárat, és október 30-ához közeleső hétvégén szoktuk, immáron, most már meg is kell számolni, talán negyedik alkalom lesz most, hogy ostromnapot tartunk, és most október végén, november elejére tervezzük hasonlóan egy ilyen napot, és egyébként ezeken az alkalmak során mindig meg szoktuk mutatni az évi termést, az évi leleteket, vagy éppen a korábbi ikonikus leleteit a várnak, tehát ilyen kamara kiállítások az minden évben zajlanak, hosszú távon természetesen, hogyha úgy adódik, akkor a feltárt leletek azok mindig a lokális találási helyén a legjobb forrás, ott kell bemutatni őket, úgyhogy az elsődleges célközönsége az mindig az adott település, ahol előkerültek, úgyhogy célunk az, hogy ide is elhozzuk majd a leleteket, és hosszú távra itt raktározzuk, és itt tároljuk őket.
Akkor már nem bőrönt kiállítás lesz, azt hiszem egy pár éve, mikor találkoztunk, talán az első alkalommal egy bőröntbe elhozta azokat a leleteket, amit el lehetett hozni és bemutatni, hát így is érdekes volt.
Persze, tehát ez bőrönt kiállítás, ez egy gyakorlati bemutatási módszer, amit a Herman Otto Múzeumban is, hát nyilván más múzeumokban is rendszeresen alkalmaznak a múzeológusok, hogy elvisszük a közönségnek, megmutatjuk, hiszen így a legegyszerűbb számukra megmutatni, de itt talán a megmutatás mellett a legfontosabb a történetmesélés is. Tehát az, amikor ahhoz kapcsolódó sztorit is hallja a látogató.
Azt elviszi, meg amit lát, az pedig az szemével, de azért azért jó hallani, hogy mit is látok. Tulajdonképpen akkor itt egy hosszú távú munkáról van szó. Úgy veszem észre, azért önnek ez már ugye egyik szívecsücske lehet, hiszen azért, hogy ebből lesz valami, akkor már az ember büszke is lehet rá, hogy a makacságom, akaratom, erőm, minden összejött is. Meg lett, megcsináltuk addig, amíg szándékoznak, amíg lehet, amíg érdemes, ugye, mert hát szó volt róla, hogy nem vissza kell állítani az egészet, hanem láthatóvá tenni.
Így igaz, és hát most ennek a romkonzerválásnak is kifejezetten az a célja, hogy ha ezt most meg tudjuk így csinálni, szigorúan társadalmi felajánlásokkal, mind nyersanyag, mind tervezés, mind kivitelezés tekintetében, akkor ha ez így ilyen önkéntes munkából sikerül, akkor azt mondom, hogy igen, akkor kezdjünk bele egy új falszakasznak a feltárásába, és akkor azt is tervezzük be annak a konzerválását, és haladjunk lépésről lépésre, hogy aztán a várnak a jelentős részét így be tudjuk mutatni.
Érdekes, hogy az önkéntes munka mennyire fontos lett itt pénz. Pályázatok nem nagyon voltak már rá, és akkor összefogtak a helyiek. Ugye Roland is próbált egy kicsikét úgy interneten keresztül, meg más módon is segítséget hozni. Hát pénz az kevesebb jön össze, de hogyha a helyiek is meg a nyáron az egyetemisták, gimnazisták ide jönnek egy kicsikét, követ pakolni, kézbe adni a kőművesnek, akkor lesz itt. Van jövője ennek a múltnak.
Igen, és azt gondolom, hogy minél több ilyen akció, esemény zajlik, akár a régésztábor, ami szintén önkéntesekkel történt, akár most a falkonzerválás, akár egy tavaszi vártisztítás, amikor a gaztól megtisztítjuk a várat. Ezek mind olyan reklámértéke ennek a projektnek, ami alapján mind többen fognak eljönni és csatlakozni hozzánk.
Hát így legyen. Köszönöm szépen, és akkor további jó munkát.
Köszönöm szépen a megkeresést.
Szörényi Gábort hallották a Cserépi vár falai tövében.
Föld alattam, ég fölöttem, letilállá, jé, letilá. Elég bánat már mögöttem, letilállá, jé, letilá. Megtanultam, mit kell tennem, letilállá, jé, letilá. Örülni, hogy van mit ennem, letilállá, jé, letilá. Hálát adni mindenkinek, letilállá. Aki szeret, letilállá, jé, letilá. Élvezni, ha jót nevettem, letilállá, jé, letilá. Áldani, hogy pont ez lettem, letilállá, jé, letilá. Élet, élet, begyed élet, ennél szebb sem lehet. Az szülesse ez világra, aki ilyen szeret. Élet, élet, begyed élet, ennél szebb sem lehet. Letilállá, jé, letilá. Van mit bőven megköszönnöm, letilállá, jé, letilá. S a kicsi hasír itt egy kisebb, letilállá, jé, letilá. Áldani, hogy van a kisebb, letilállá, jé, letilá. Kényes ágyam, puha párnám, letilállá, jé, letilá. Van ki éjjel vágya, néz rám, letilállá, jé, letilá. Megengedem, hogy szeressen, letilállá. Életilet, begyed élet, ennél szebb sem lehet. A szülesse, ez világra, aki ilyen szeret. Életilet, begyed
végezetül az egyik önkéntes szakemberrel beszélgetünk.
Sárközi Sebestyén vagyok, műemlék felügyelő voltam, jelenleg műemléki szakértő vagyok, és hát így kerültem most összefüggésbe ezzel a vár rekonstrukcióval.
Érdekes, a műemlék felügyeletet sok esetben nem nagyon szeretik, pláne azok, nem akik úgy egy kicsit feketén akarnak valamit visszaállítani, vagy helyreállítani a saját elképzelésük szerint. Önöknek pedig a feladata az, hogy megmaradjon a műemlék olyannak, amilyennek megmaradhat, ugye?
Így van, hát gyakorlatilag a jogszabályok, meg számos más irányelv is gyakorlatilag ezt, hogy mondjam, erősíti meg, ezt támasztja alá, és hát erre alapozódik a hatóságnak a munkája. Én ugyan már nem veszek ebbe konkrétan részt, de nekem is figyelembe kell venni, amikor szakértői munkát végzek, ezeket a jelenleg hatályos, vagy mondhatnám, hogy azért folyamatosan változó jogszabályokat, követni kell a jogszabályokat ahhoz, hogy, tehát, hogy tényleg részt tudjak venni, és tényleg azok a dokumentációk, amiket készítek, azok tényleg elfogadhatók és használhatók legyenek.
Ugye a jogszabályokat emberek alkotják, szakemberek alkotják, de sok esetben nem is biztos, hogy egyetértenek mindenben, de azért megvan egy alap dolog, amiben úgy egyeztetni kell, egyezni kell, hogy bizony-bizony ez így volt, ilyen is maradjon, vagy ilyen is legyen. Hát igen, megmondom őszintén, ez mondta a szót, hogy változó, de folyamatosan változik ez is, ugye?
Így van. Így van, tehát a jogszabályok is folyamatosan változnak. Mondhatnám, hogy azért azok a nagyon alapvető, vagy mondhatnám, hogy nemzetközi irányelvek, amik a műemlékvédelem alappilléreit jelentik, azok azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon változnak. Itt inkább a megközelítési mód, vagy ennek a gyakorlati megvalósítása és kivitelezése az, ami ezzel összefüggő jogszabályok változását jelenti leginkább.
Konkrétan itt vagyunk egy régi várromnál, ugye, ami már talán 200 éves várrom, és bizony itt óriási munka van vele, meg hát lesz is, hogyha lesz rá társadalmi igény, támogatottság, illetve hát pénzecske. Akkor ön egy darabig még itt elnyugdíjaskodhat.
Én társadalmi munkába veszek ebbe részt, meg mondhatnám, hogy lelkesedésből is, mert ettől függetlenül a hobbim is a várak, vagy a várkutatás, tehát mondhatnám, hogy innen származik ez a dolog, illetve hát az, hogy a Szörényi Gábor felkért ennek a dokumentációjának az elkészítésére, ami az engedélynek az egyik alapja volt, aminek alapján tulajdonképpen ez a munkát el lehetett kezdeni és végezni. És a másik meg hát az a tulajdonképpen egy ilyen szakmai bűvezetést, amit most végzek, ez viszont hát mondhatnám, hogy a lelkesedésemnek a eredménye.
Hát láttam, a kesztyű most addig is lekerült, amíg beszélgetünk, de tulajdonképpen ugye nem csak mondja, de hát teszi is a dolgot, amit lehet, mert a kőműves kezébe hát oda kell tenni mindent.
Segítek.
El kell neki mondani azért, hogy mégis mit gondol, hogyan gondolja az ívet, hogyan húzza, meg én nem is tudom. Egy ilyen dokumentáció egyébként nem csak írásból áll, a rajzokból is?
Igen. Én tulajdonképpen csak úgynevezett építéstörténeti tudományos dokumentációt készítettem, de a Rudolf Mihály által vezetett Hadas Kft. Volt Miskolcon az, aki a úgynevezett építészeti terveket elkészítette, szintén mondhatnám, hogy társadalmi munkába, és így jött össze, mondhatnám, hogy ezek alkották annak az engedélynek a feltételeit, ami végül is ezt lehetővé tette. Tehát írásos és műszaki tervek egyaránt szükségesek. Fontos még azt említeni, amit az előbb kérdezett, hogy amikor múlt hét csütörtökön elkezdtük ezt a munkát, akkor azzal kezdtük, hogy kihoztuk ezeket a terveket ide. Az én is a szakmai anyagom egy kivonatát, egy pár gondolatot, és ezt itt elmondtuk mindenki előtt, a könyvesnek főképpen, aki egyébként nagyon jól vette a lapot, és ennek megfelelően dolgozik, és mondhatnám, hogy tényleg egy nagyon szép rekonstruktív falszakasz alakult ki, amin ez látható.
Hát gondolom azért az itteni kőművesek megszokták azt, hogy billezgetik a riolittufát is, meg a mészkövet is, tehát egy gyakorlott kőművesről van szó, de valószínű, hogy ezután mégis azt fogja mondani, hú, ez kemény munka volt, mert nem azt mondom, hogy lassan halad, mert egy 5 napja vannak itt, azért ez a falszakasz emelkedett, mert mutatták a csíkot ott a 2007-est, hát az már bizony elég szép kis munka volt, úgyhogy végül is akkor ez most még vagy 4-5 napig, amíg jó az idő, talán megcsinálják, utána pedig várják a következő lehetőséget.
Az igazság, hogy itt mondhatnám, hogy az anyagfelhasználás az egyik ilyen fontos szempont. Szerintem egy olyan 90 zsáknyi anyag lett most itt a közel 1 hét alatt bedolgozva, de még kétszer ennyi van. Tehát én, ahogy látom, ez akár még egy 2-3 hét lesz, mire ez elfogy. Ezt be kell dolgozni, mert ennek a szabatossága lejár, meg hát tulajdonképpen arra kaptuk, hogy ez tényleg felépítsük, és hát mondhatnám, hogy azt keressük itt a különböző több rétegű falszakaszoknál, hogy hát mi legyen az még, hogyha kevés, vagy ha már elkészültek azok a tervezett falszakaszok, akkor még mit egészítsünk ki, vagy mi legyen az, ami még sorra kerüljön. Úgyhogy ezek a fő szempontok most itt.
Hát azért az ember lábának is egy kicsikét úgy megmutatja, hogy mi is az a hegyecske. Úgyhogy itt, amikor lefel kapaszkodnak, látom a liftjüket, a kötelet, mert azzal húzzák fel magukat. Hát bizony nem könnyű munka ez, úgyhogy aki eljön önkéntesként, az készüljön arra, hogy egy kicsit estére el fog fáradni, odalent lehet pótolni a folyadékot, idefent nem lehet, de valószínű, hogy azért sokkal többen jönnek, hogyha többet tudnak erről a területről.
Hát ez meg lett hirdetve, én úgy tudom, hogy Facebookon is.
Igen.
És önkénteseket vártak, illetve hát várnak továbbiak, és vannak érdekes módon. Én nem túl sok emberrel találkoztam, de azért tegnap is volt talán egy mezőkövesdi tűzoltó. Mit mondjak erről? A építéstechnikáról az, hogy hát lehetne még tovább bővíteni ezeket a lehetőségeket. Én láttam más rekonstrukciós várfalazási, kiegészítési munkákat is, ahol például egy facsúszdát létesítettek, és ez a facsúszda biztosította ott az adott esetben azt, hogy a zsákokat egy ilyen villanymotoros csörlővel egyenként felhúzzák, egy ilyen kis kalodát, aminek volt 4 kereke, de itt sokkal inkább a kövek felszállítása a felső falszakaszokba az lesz a probléma, tehát még mondhatnám, hogy keresik a lehetőséget, hogy a kötél az csak egy ilyen előzetes valami volt, ilyen látványtechnika inkább, de igazából még nem alakult ki, hogy lesz a köveknek a felvitele. Sokkal inkább az látszik, hogy az ásatások során itt a nyár közepén fent is keletkezett egy kisebb kő kupac, az innen most nem látszik, és sokkal inkább onnan fogjuk talicskával, tehát fentről kicsit lefele, mondjuk hepehupás úton, de ide deponálni a köveket, és így sokkal egyszerűbb lesz.
Hát meg könnyebb.
Könnyebb, tehát fentről lefele könnyebb, mint alulról felfele, de hát ha sokan lennénk, akkor itt erről beszélt az alpolgármester úr is, mikor itt volt, hogy nagyon sok követ meg lehetne mozgatni ilyen lánc formában, hogyha itt mondjuk 10-20 ember lenne, akkor itt 2 óra alatt annyi követ fel lehetne hordani, hogy ami biztos, hogy elég lenne.
Hát köszönöm, elbeszélgethetnénk egy csomó időt, de
persze.
Azt hiszem, hogy önnek is kell egy kis pihenés, meg talán még munka is, bár nem tudom
nem
az időt.
3:30 van talán.
Hát akkor
hát lehet, nem, 4:30 talán dolgozunk.
Igen, hát
úgy nagyjából még egy óra van, de hát a agregátornak a hibái miatt sajnos itt most megakadt a dolog, de majd szerintem valahogy át fogják hidalni ezt, illetve hát az merült fel itt, hogy ha legalább egy darab talicskánk lenne, akkor ezt a bizonyos kőszállítást a fenti kisebb depóniából ezt meg lehetne oldani.
Egyszer minden sikerülni fog. Jó munkát akkor továbbra is.
Köszönöm szépen.
Sárközi Sebestyén műemléki szakértőt hallották a cserépi vár falainál. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török